Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek. Előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere pedig a műemléken.hu.
Jó napot kívánok! Békásmegyer nagyobbik része Fehérfolt régészeti szempontból. Ezen enyhített némiképp a Budapesti Történeti Múzeum feltárása. Olyan avar temetkezés is előkerült, amelyben a túlvilági útra való szánt tűben még a fonal is fennmaradt. Ezen az ásatással járunk a műsor első perceiben.
Pontosan itt a pataknak van hatalmas szerepe, hiszen mint tudjuk, a víz az rendkívül fontos szerepet játszott a mindenkori ember életében, úgyhogy nem véletlen, hogy itt a késő bronzkor után megtelepedtek a késő vaskori kelták is, és utánuk pedig az avarok is itt vertek tanyát. A környéken biztos, hogy voltak római villák, de hogy ez most fél kilométerre vagy egy kilométerre volt, azt nem tudjuk pontosan. Az biztos, hogy az avarok ezt még valamilyen szinten romos állapotban találhatták meg, jó 1400 évvel ezelőtt, és ezekből hoztak el tárgyakat. Itt előkerült egy koralvarkori temetkezés is, amiben szintén volt egy római kori tárgy, egy római kori bronz kulcs.
Ezután arról hallhatnak, hogy beveszik a várat a játékkatonák. Hamarosan nyílik ugyanis a Kádár játék katonái című időszaki kiállítás a BTM Vármúzeumában.
Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes görbetükör a korszak számára, mi ezt egy kortörténeti, sajátos kortörténeti kiállításnak szántuk. Ugye az egész jelenség, amit bemutatunk, az egy nagy anomália a szocializmus világában, hiszen ezeket a játékokat a szocialista gazdaság kellős közepén magánvállalkozók gyártják, és trafikosok, kvázi magánkereskedők adják el. Kissé meglepő módon, de mondjuk a magyar történelem ismeretében annyira nem meglepő módon, Ausztráliától az Egyesült Államig bezárólag mindenhonnan jöttek olyan figurák, aminek aztán a másolatait lehetett kapni a piacokon és a bazárokban, meg a búcsúkban.
Végül a mongol invázió Európa ellen című nemrég megjelent könyvről beszélgetünk a kötet egyik szerkesztőjével.
Lehet IV. Béláról, meg a magyar urakról sok rossz dolgot mondani, de hogy ebben a felállásban bárki másnak több esélye lett volna a nyílt mezőn szembeszállni ezzel a mongol hadsereggel, azt én erősen kétlem. És tulajdonképpen a könyvnek azok a fejezetei, amik az európai államoknak a viszonyait vizsgálják, azok ehhez adnak adalékokat, adnak adatokat, adnak végig gondolásra alkalmas tényanyagot, ami egyébként megint csak teljesen hiányzik a magyar történeti tudatból. Miközben Európát emlegetünk, nem tudunk róla semmit, miközben mongolokat, tatárokat emlegetünk, jó eséllyel nem tudunk róluk semmit.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A békásmegyeri feltáráson Krausz Dávid ásatásvezető régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársával beszélgettem.
Békásmegyer szélén vagyunk, Csillaghegy és Békásmegyer határán, a Pünkösfürdő úton. A Dunához közel, körülbelül 6-700 méterre lehetünk talán a Dunától.
Itt állunk egy hatalmas üres területen, ahol jelenleg is a Budapesti Történeti Múzeumnak az ásatása folyik. Körülöttünk hatalmas 10 emeletes épületek, de itt semmi nem áll. Nem is volt itt soha semmi.
Úgy tudjuk, ez mindig üres telek volt, de azért a 20. században rendesen megbolygatták. Különböző közművek és szemétgödrök tarkították itt a humuszolást.
Melyik az első korszak, amelyik ezen a lelőhelyen jelentkezett?
A legkorábbi az a késő bronzkor, ez körülbelül 3000 évvel ezelőtti, a késő bronzkor végi urnamezős kultúra. Két objektumát találtuk meg. Nagyon érdekes volt, hogy az egyiket a humuszolásán, a humuszban találtuk, szinte a beásás sem látszódott, de gyönyörű szép cserépedény töredékek és egy kis bronz ár is előkerült, úgyhogy meglepetés volt számunkra.
Ezek mind itt a területnek a déli részén voltak? Mert ugye legalább 200-300 méterre elnyúlik ez a telek észak felé.
Az északi részen csak 20. századi feltöltést láttunk. Ez annak köszönhető valószínűleg, hogy az úgynevezett csillaghegyi árok, ami ma már egy elterelt patak, itt folyhatott a telken keresztül. Ezt a második katonai felmérésen is ábrázolják, és sikerült beazonosítanunk, hogy valóban tulajdonképpen egy patakparton vagyunk.
Tovább sétálunk itt a területnek a szélén. Miért kezdtek el ásni? Ez egy ismeretlen lelőhely volt?
Teljesen ismeretlen volt a lelőhely. Volt ugyan próbafeltárás, de a próbafeltárás negatív eredménnyel zárult, és a humuszolás során, tehát a lavírség kialakítása során került elő az első objektum. Innentől kezdve pedig rézsükanalas markolóval szedtük le a humuszréteget, lekövettük a délre mélyülő vastag humuszréteget is, és körülbelül egy ilyen 3000 négyzetméteres területen került elő eddig 18 objektumunk. Tehát egy ritkán lakott település volt itt, több korszakos település, és hát a próbafeltárás árkai azok nem találták el ezt a néhány objektumot, amit mi felületben viszont megtaláltunk.
Tehát tulajdonképpen akkor szinte a véletlenül múlott, hogy kiderült, hogy itt bizony éltek az elmúlt korokban emberek.
Pontosan így van, tehát itt nem is számítottunk különösebb megtelepedésre régészeti korok szempontjából. A lakótelep építése során gyakorlatilag nem volt abban az időben itt régészeti kutatás, úgyhogy egy teljesen új lelőhelyet találtunk, egy teljesen fehér foltot sikerült most lokalizálnunk.
Egyébként mennyire ismert régészetileg Békásmegyer?
Főleg a Dunaparti zóna az, ahol előkerülnek lelőhelyek, tehát nyilván itt a Királyok útja, és a Királyok útjától inkább a Duna felé eső rész, ahol nagy és gazdag, sok korszakos lelőhelyek kerülnek elő. A nyugati irányba, tehát a Dunától távolabb eső részek szinte teljesen ismeretlenek számunkra. Egyrészt azért, hogy tényleg egy mocsár volt, amit nem biztos, hogy lehetett lakni. Másrészt meg azért, mert egyszerűen nem voltak kutatások itt a lakótelep építésekor. A legutóbb a Heltai Jenő téren, az új Békásmegyeri piac területén került elő egy részkori gödör. Egyébként a kettő közötti zóna, tehát itt a Dunapart és a mondjuk Szentendrei út közötti zóna szinte teljesen üres számunkra régészeti szempontból, illetve a békésmegyeri lakótelep északi oldalán, a Duna felől szintén a Hadrianus utcába pár éve került elő egy nagyon szép korabronzkori település részlet. De ezek között a lokációk között szinte teljesen ismeretlen területek húzódnak, fekszenek.
Ugye azt mondta az imént, hogy itt egy mocsár terült el, amiben valószínűleg kevéssé lehetett lakni. Laktak itt egyébként, vagy csak a emberi jelenlétnek a nyomai vannak meg?
Itt laktak, és pontosan itt a pataknak van hatalmas szerepe, hiszen mint tudjuk, a víz az rendkívül fontos szerepet játszott a mindenkori ember életében, úgyhogy nem véletlen, hogy itt a késő bronzkor után megtelepedtek a késő vaskori kelták is, és utánuk pedig az avarok is itt vertek tanyát.
Házmaradványok is előkerültek?
Avarkori házak kerültek elő, kettő késő avarkori ház, úgyhogy biztosan itt laktak ők, illetve az ehhez tartozó avarkori gödröket is jelenleg még feltárjuk, és nagyon szép leletanyag jön elő belőlük.
Milyen leletek?
Jellemzően avarkori kerámia, állatcsontok, és nagyon érdekes, hogy rendkívül sok római kori tegula, tehát házfedő cserép és házépítő téglák is, épület téglák is előkerülnek a gödrökből, illetve a házakban lévő kőkemencékbe is beépítették ezeket a római kori maradványokat.
Volt itt valamilyen római kori épület, amit fosztogattak, ahonnan elhozták ezeket a tégla, illetve tetőcserép maradványokat?
A környéken biztos, hogy voltak római villák, de hogy ez most fél kilométerre vagy egy kilométerre volt, azt nem tudjuk pontosan. A 60-as években König Antal végzett terepbejárást, és több villát is beazonosított. Ezeknek a helyét sajnos ma már nem tudjuk, ugyanis semmilyen támpontunk, fogódzunk nincs arra nézvést, hogy vajon hol lehetnek ezek a villák. Az biztos, hogy az avarok ezt még valamilyen szinten romos állapotban találhatták meg, jó 1400 évvel ezelőtt, és ezekből hoztak el tárgyakat. Itt előkerült egy koravarkori temetkezés is, amiben szintén volt egy római kori tárgy, egy római kori bronz kulcs.
Ez lehet, hogy valamelyik villának a kulcsa volt.
Még az is lehet, hogy a borospincének a kulcsa volt, igen.
Mire használták az avarok ezeket az innen-onnan összeszedett tárgyakat? Nyilván a pince kulcshoz, ha valaha pince kulcs volt, nem tartozott már pince.
Persze, szerintem ez csak megtetszett nekik, tehát egyszerűen ilyen kiegészítőként vették fel. Viseleti elem volt, tehát ez egy különleges tárgy volt, nem tudták valószínűleg a funkcióját sem, de annyira szép bronz munka, hogy hát muszáj volt fölvenni, hogy még csinosabb legyen a hölgy, aki ezt hordta.
Ez a sír, ez rabolatlan volt?
Rabolták a sírt, tehát ráraboltak, lehetett látni a rablógödröt, lehetett látni a koporsó felső deszkáját, hogy felfeszítették, és úgy tűnik, hogy deréktájra raboltak rá, valószínűleg egy értékesebb övcsat, vagy valamilyen kiegészítő lehetett ott, amit elloptak.
Lehetséges, hogy olyan bontotta ki a sírt, aki még látta a temetést, illetve a halottat.
Sőt, annyira olyan lehetett, hogy egészen pontosan, precízen a koporsóra ástak rá. Tehát még a sír halom is ott lehetett, pontosan tudta az illető, vagy az illetők pontosan tudták, hogy hova kell ásni. Az is lehet, hogy ők maguk temették néhány évvel korábban el az elhunytat, ugyanis a csontok nem mozdultak el. Tehát még a rablás idejében a test viszonylag egyben lehetett, nem mozdultak el a csontok, még összetartotta valamennyire a szövet.
Mit hagytak meg ezek a sírrablók?
Szerencsére elég sok mindent. A hölgy bal oldalán egy hosszú bronzláncról lógott le egy vaskés. Valószínűleg itt lehetett egy talsó is, ugyanis bőrmaradványra utaló nyomok is előkerültek. Itt két tűtartó is volt neki. Az egyik csont tűtartóban pedig megtalálták a restaurátor kollégák bent a múzeumban a tűt is, ami ráadásul még cérna is van. Úgyhogy egy rendkívül különleges találatról van szó. Igyekszünk most olyan szakembert találni, aki meg tudja nekünk vizsgálni ennek a cérnának az anyagát, hogy kiderüljön, hogy miből készült. Ezen kívül még a nyaknál előkerült egy gyönyörű szép üveg gyöngyökből álló nyaklánc, két karika ékszer is volt a fülnél, illetve orsógomb is került elő a sírból, úgyhogy egy tipikus koralvarkori temetkezésről van szó.
Ez az egyetlen temetkezés volt itt?
Itt ezt az egyet találtuk meg. A környékről ismertek még avarkori temetkezések, de általában ilyen néhány sírból álló kis családi temetkezések lehettek ezek. Azok a nagy sírszámú temetők hiányoznak erről a környékről, amik ismertek az ország többi részéből.
És akkor ezek szerint nem volt olyan, akit a hölgy mellé temettek volna a kora avarkorban. Ekkor egyébként volt itt megtelepedés is? Ugye az imént azt mondta, hogy maga a falu az késő avarkori.
A környéken szintén ez a jellemző, érdekes, hogy a település nyomok inkább a késő avarkorból származnak, a temetkezések pedig a kora avarkorból. Biztos, hogy itt laktak valahol, csak egyelőre még nem találtuk meg a házaikat.
Egyébként hogy nézett ki ez a vidék annak idején, mondjuk az avarkorban, a népvándorláskorban? Átszelte nyilván ez a patak, de ez egy mocsaras, erdős, ligetes rész lehetett? Vagy esetleg alkalmas volt állattartásra is?
Biztos voltak olyan nyílt területek, ahol lehetett legeltetni. A faanyag akkor is nagyon értékes volt, úgyhogy biztos, hogy írtották is az erdőt. Voltak szántóföldjeik, tehát földművelés, állattartás az itt nagy üzemben folyhatott. A keltakorban, a késő vaskorban szintén megtelepedésre utaló nyomok kerültek itt elő. Ők is ugyanígy mezőgazdaságból éltek. Egy nagyon késői megtelepedésre találtunk itt nyomokat. Valószínűleg még a római kort is megélték, a római hódítást is megélték ezek a késő vaskori csoportok.
Az avarkor után, illetve a népvándorláskor után mi történt ezzel a területtel? Vannak régészeti emlékek ezzel kapcsolatosan?
Semmi nincsen. A legközelebbi épület, ugye ez a Barátpatak mentén lévő puszta templom, ami középkori. Itt a környéken gyakorlatilag megszűnt az állandó megtelepedés. Ettől függetlenül mezőgazdasági területként valószínűleg használhatták. Ez történt a 19.-20. században is. Itt bolgár kertészetek, szántóföldek voltak mindenfelé. A Duna közelsége azt biztosította, hogy az áradások alkalmával azért termékeny iszap rakódott le, úgyhogy itt vastag humuszréteg volt, jó méteres, másfél méteres humuszréteg volt, ami nagyon jó termőföldként lehetett hasznosítani.
Ugye itt a területnek a déli részén is legalább másfél-két méteres mélységig tart ez a humuszréteg. Teljes egészében végeztek már itt a feltárással?
A napokban fogjuk befejezni, jelen pillanatban egyébként nem is ásatási munkások dolgoznak már, hanem mi magunk ássuk ki a kollégákkal a régészeti objektumokat, tehát régész ás saját magának, ez azért nem mindennapos, de a spórolás jegyében úgy döntöttünk, hogy ennyi belefér, úgyhogy itt külön köszönet illeti Kovács Gizellát, Langer Dánielt és Alfred Falcettót, akik erőn felül teljesítenek és ássák és dokumentálják a leletanyagot és az objektumokat.
A területnek tulajdonképpen a nagyobbik részét ez a hatalmas nagy kiásott gödör foglalja el, de hát itt a szélén azért vannak még olyan részek, ahol nem mélyítettek le. Azokkal mi lesz? Azokat megkutatják majd?
Ahol most állunk, a terület déli szélén, ott egy élő csatornavezeték fut, úgyhogy ez biztos, hogy benn marad. Az ide tervezett épület emiatt nem épülhet ide teljesen ki a telek határig. Viszont a keleti szélén a teleknek van egy 16 méteres sáv, amit egyelőre a fakivágások miatt nem termelnek ki. Ide még visszatérünk. Tehát amikor meg lesz a fakivágás, akkor letermeljük onnan is a 20. századi feltöltés, illetve ezt a vastag humuszréteget, és én úgy gondolom, hogy még ott is elő fog kerülni azért pár objektum.
Ezen a részen mire számítanak? Az objektumok viszonylag ritkásan helyezkednek el, ebből lehet valamilyen következtetést levonni, hogy arrafelé még talán házaknak kellene állniuk?
Az a két avarházunk, amit megtaláltunk, pont itt ezen a keleti szélen van, úgyhogy én abban reménykedek, hogy még talán előkerül egy ház, meg még néhány avargödör, inkább az avarok lakták ezt a települést, tehát ők viszonylag sűrűn, de ez még így is eltörpül egyébként a Dunapart menti lelőhelyekhez képest. Tehát itt azt látjuk, hogy a Dunaparton, közvetlenül a Duna szomszédságában nagyon gazdag lelőhelyek vannak, szinte minden általunk ismert régészeti korszak és kultúra megtelepedett itt ezen a környéken, amik Budapesten léteznek, és ahogy távolodunk a Dunától, egyre ritkábban lakott a terület. Itt azért lehetséges, hogy mégis három különböző korban is megtelepedtek az emberek, mert a patak közelség ezt lehetővé tette.
hogyha országos tekintetben nem is kiemelkedő ennek a régészeti feltárásnak a leletanyaga, Békásmegyer történelme szempontjából rendkívül fontos. Hogyan lehet társadalmilag hasznosítani ezeket az ásatási eredményeket?
Békásmegyer egy hatalmas lakótelep, itt tornyosulnak felettünk a 10 emeletes házak, már többen érdeklődtek és bejöttek hozzánk, kíváncsiskodtak. Én azt gondolom, hogy mindenkit érdekel az, hogy mi hever a lábunk alatt. Úgyhogy azon felül, hogy itt a múzeumban kiállítást lehet rendezni, nagyon fontos az is, hogy a közösségi médiában ezek a hírek, illetve a különböző honlapokon ezek a hírek és a rádión keresztül ezek a hírek eljussanak az emberekhez, hogy tudják azt, hogy Magyarország egy fantasztikus lelőhely, azon belül Budapest is nagyon különleges, és kicsit elrévedjenek azon, hogy mi történhetett itt több ezer évvel ezelőtt. Előttünk is éltek emberek, és talán úgy kéne itt hagyni ezt a földet majd, hogy utánunk is még több ezer évvel élhessenek emberek.
A békásmegyeri feltáráson Krausz Dávid ásatásvezető régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan a BTM Vármúzeumában a közelgő játék katona kiállítással folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.